Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Keddesti Fények, a Fűzővel Kifelé és a Tribün közös amerikai futball műsorának a 9. adása. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a stúdióban, a virtuális stúdióban Katona Dániel, a Fűzővel Kifelé főszerkesztője, és Pácsonyi Patrik, a Fűzővel Kifelé szakértője. Sziasztok!
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 Van egy breaking newsunk, mert úgy tűnik, hogy megdőlt egy teória, mi szerint, hogyha Patrik csapata nyer, akkor ő ünnepel, és akkor ezért nincs itt a Keddesti Fényekben. Hát ezek szerint akkor ez nem igaz, mert nyert a Broncos, és mégis itt van velünk Patrik.
Most, hogy megcélozta a Broncos a Superbot, azért azt nem tehetem meg veletek, hogy minden egyes adást kihagyok, úgyhogy innentől kezdve nem lehet ez mellett, a definíció mellett elmenni.
Gyorsan rá is néztem a telefonra, hogy úristen, mi történt, milyen breaking news van, de...
Tudtam, hogy ez lesz amúgy.
Valamit. Nagy dolog történt, de... Ja. De mégis nagy dolog, úgyhogy igen. Broncos nyert, az egy nagy dolog.
Hát abszolút, úgyhogy... És Patrik is itt van, úgyhogy egyelőre nem értjük, hogy mi van a rejtély mögött, de hát ez a teória megdőlt. Menjünk is tovább az első rovatunkra, ami szokás szerint a prime time lesz. Most is hoztunk 3 mérkőzést. Az első meccsünk pedig az Indianapolis Colts Green Bay Packers, ahol Riversék 34-31-re tudtak nyerni. Hát ez egy fordulatos mérkőzés volt, ahol az első fél időben a Packers tudott dominálni, majd a másodikban a Colts. Mondhatjuk, hogy az a csapat nyert, amelyik kevésbé vagy kevesebb szer lőtte lábon magát, Patrik?
Abszolút mondhatjuk ezt, mivel a Green Bay tőle szokatlanul sokat hibázott, miközben Riversék, hát mondhatjuk azt is, hogy tőlük szokatlanul teljesen hibamentesen hozták le ezt a mérkőzést, és egy nagyon rossz első fél idő után tudtak fordítani. Elég furcsa a mérkőzés volt olyan szempontból, hogy az első fél időben Rodgersnek nagyon-nagyon jól ment a támadó oldalon minden, igazából Darius Slaynert támadták, aki magához képest gyengén játszott, könnyen haladtak, könnyű drive-okat és TD-ket szereztek, a túloldalon pedig igazából egy közepes teljesítményt láthattunk, védelem oldalon picit gyengébbet a megszokottnál, aztán a második fél időre pedig annyira megfordult minden, hogy a Packers az utolsó drive kivételével semmit nem tudott csinálni támadó oldalon, a Colts pedig igazából kihasználta az ellenfél hibáit.
Igen, furcsa volt ez a második fél idő, hogy a Packers tényleg ennyire nem ment, ugye a harmadik negyedben talán csak 2 free and out-ra futotta, hogyha jól emlékszem.
3.
3-ra ráadásul. Szóval igen, ez nem nézett ki valami jól, ha azt a másik fél időt nézzük, és ez nem tudom mennyire Matt LaFleurnak a hibája, aki ugye azért tudjuk, hogy jó gameplanekkel készül, és meccsek elején jól muzsikál a Packers, a másik fél időben azért nem mindig jön ki ez, nem is mindig jön ki ennyire negatívan, de most tényleg nem nézett ki jól, és ez azért szerintem edzői felelősség, igazából mind a két oldalon, tehát azt is nézhetjük, hogy a Colts jól reagált a Packersre, a Packers pedig nem újult meg igazából, és ebben is kereshetjük szerintem itt a visszaesésnek a okát.
Szerintem hajazott ez a mérkőzés nagyon a tavalyi Packersre, mert ott láthattunk többször olyan formációt, hogy az első fél időben jól jön ki a csapat, pontokat szerez, ellép az ellenféltől, és utána a második fél időben, ahogy már reagál az ellenfél a Packersnek a sémájára, a play hívásaira, gondolkodásmódjára, a második fél időben teljesen leolvadnak, aztán vagy megnyerik a meccset, vagy nem, Rodgers zsenéjében bíznak, és tavaly az egy sokkal rosszabb formában játszott Rodgers. Szerintem ez a Packers meccs nagyon hasonlított a tavalyi meccsekhez. Jó tény, hogy jobban hívja Matt LaFleur a játékokat, és Rodgers is sokkal jobb formában van, de most eddig, én ebben az idényben nem láttam azt, hogy a Packers ennyire leolvadt volna a második fél időben. Még általában szokott bennük még maradni, vagy tudnak kicsit változtatni. Ezen a meccsen ez egyáltalán nem volt meg.
Akkor a szellem már a másik negyedben elkezdték a leolvadást, ahhoz lehet egy picit hasonlítani idénről, de egyébként az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy te, mint a csapat szimpatizánsa, mennyire érzed ezt edzői felelősségnek, vagy mennyire érzed a csapat részéről beleolvásnak, mit lehet igazából ezzel kezdeni, mert látványosan rosszabbak így a második fél időre, vagy az elején jók, inkább azt mondanám, viszont utána meg kicsit elfogy a tudomány.
Én abszolút a skills pozíciók adom a felelősséget, mert Roger szerintem olyan szinten játszik, aminél azért többet nem lehet elvárni egy irányítótól. Abszolút MVP formában van, vagy a közeli formában játszik. Adams hozza a kötelezőt hétről hétre már-már. Szerintem még azt sem tudás kijelenteni, hogy idén ő a liga legjobb elkapója, vagyis teljesítményben. De csak ezt az évet nézem. Nem biztos, hogy túlzás ezt állítani. A védelem hoz egy ilyen közepes szintet, és onnantól nekem már tény, hogy Lefrel előrelépett pléhívásban, meg alap gondolkodásmódban, de azért részben az ő felelősség, és hogy nem tud megújulni a csapat, vagy nem olyan erős a második félidő, de én ebben is látok javulást, de egy jobb védelem azért még rámutat hiba pontokra, de nekem az első számú probléma az, hogy ebben a szituációkban a játékosok képessége is döntenek, és Adams-et levédekezik, és éppen nem futójáték van, Aaron Jones-ra jön neki a játék, akkor egy második, harmadik számú elkapó már nem fogja megoldani egy az egyben az elkapás. Sokszor van az, hogy Aaron Rodgers oda dobja, Tonyán még akár el is kapja, de hogyha Valdez-Scantlingre jön ki a játék, és mondjuk egy nehezebb elkapás kellene bemutatni, főleg amikor mondjuk a, úgymond a feje fölé érkezik a labda, és úgy pont emelkedésre lenne szükség, nagyon ritkán kapja el, és nekem
még... Hosszabbításban elkapta.
Igen, de az is egy olyan szituáció volt, hogy törzséhez jött a labda, és persze, szerintem inkább Rodgersnek a zsenia volt, hogy három ember közé be tudta dobni. Tény, hogy Valdez-Scantling jól szakadt el, elkapta, meg kellett tartani, bravúros elkapás volt, de nekem az ilyen szituációban jön ki az, hogy nincs a Packersnek második, harmadik, negyedik számú elkapója, vagy olyan potens tájtendje, akiket ilyenkor lehetne keresni, és én nálam ez, hogy amikor már nincsen gameplan, vagy kellene, vagy igazán, amikor kellene, hogy több célpont legyen, akkor hiányzik ez a Packersnél. Nálam ez az egyik nagy hibapont.
Nem vetted a poént, hogy a Patrik a Fabőre célzott a végén, és nem valami.
Ja, én az elkapásra.
Bárcsak ne kaptam volna el, arra céloztam.
Ja, bocs, itt annyira benne voltam a gondolatban, de igen, ott talán jobban járunk, hogyha nem kapja el Valdez-Scantling. Hát igen. Hát akkor meg nem akarom az ő nyakába varni a vereséget sem. Mert oké, hogy hős volt, utána antihős, de itt is nálam ez jön előre, és ez egész off-season végig sírtam, hogy legyen itt Adams mellett elkapók, és a cool szituációban jön neki, nem a teljes mérkőzésen, mert működik a csapat. Amikor igazán szoros a meccs, akkor azért rendek kijön az, hogy ezért eldönti a mérkőzéseket, az nincsen itt második, meg harmadik számú elkapó, de vitatkozzatok velem nyugodtan.
Nyilván nem árt, hogyha van, meg azért, hogy ellenlazált, hogy az év elején azért jól játszott, most visszatér, nem tudom, mennyire volt 100%-os formában, azért, hogy ő hozná a szezon elejé formát, akkor az rendben lenne szerintem, mint egy ilyen, hát nem túl erős második számú opció, de azért mégiscsak használható. De nyilván szerintem ezt a Packers skill pozíció, vagy elkapó kérdést, ezt már elég sokat taglaltuk idén, meg már draft show-ban is, úgyhogy ez már régebb óta húzódó probléma, és egy nyilván megoldás egyelőre nincsen rá, mert a trade deadline sem érkezett, úgyhogy ezt minimum a következő holt szezont ezzel meg kell várni most már.
Abszolút. És nézzünk át a másik csapatra, mert most River sokkal jobban játszott ezen a meccsen, mint összességében az idei szezonban, és úgy tűnik, hogy ezzel a teljesítménnyel már tud potens játékot mutatni a Colts, és felvenni a verseny top csapatokkal. Hogyha Rivers így játszik mondjuk a szezon hátra lévő részében, akkor sokkal följebb rakhatjuk ezt a Colts-ot talán. Dani?
Hát attól függ, hova raktuk eddig, meg mi az a sokkal följebb, mert akkor... szerintem azért, mert én ugye eddig is viszonylag magasra tettem a Colts-ot, és annál feljebb ugye nem nagyon tenném, mert azért top kontenderek közé szerintem így sem sorolható, mert azért vannak még jelenságok. Rivers is, hogy oké, hogy jobban játszik, meg kevesebbet hibázik, de azért annyi extrát nem ad hozzá a játékhoz, tehát azért a top kontenderek közé nem sorolnám be igazán a Colts-ot, bár hogyha itt belegondolok, akkor igazából a Steelers meg a Chiefs, a kettő az AFC-ben, akit így egy polcon van, és akkor mögöttük meg szinte mindenki más. De igen, az, hogy most ők playoffban lesznek, azért az elég valószínű, és most nem tudom, egy kört mehetnek akár ott, nyilvántól is függ, hogy csoport elsők lesznek, vagy sem. Ez most vasárnap talán is dőlhet a Titans ellen. Nem, nekem olyan sokat nem változott a véleményem a Coltsról, de az igaz, hogy az év elején azért ugye Rivers rosszabbul játszott a hibái miatt talán kevésbé lehettünk magabiztosak abban, hogy ők bejutnak a playoffba, meg ott meg képesek lehetnek valamire.
Tehát akkor azt gondolod egyébként, hogyha Rivers hiba nélkül hozza a meccsét a playoffban, és a védelem is hozza magát, az nem lehet elég a Chiefs vagy a Steelers ellen alapvetően?
Hát nyilván egy meccsen bármit lehet, de még ezzel a feltételezéssel sem tippelnék a Coltsra ezzel kettő ellen.
Igen, egyébként én is arról akartam beszélni, hogy itt a második fél időben, amikor a Colts igazán belelendült, ez a védelem magára találásáról szólt, meg a futójáték magára találásáról, mert a rookie Jonathan Taylor nagyon jól termelt, idén talán először, a támadó fal nagyon jól blokkolt futáshoz, de egyébként talán hitet sem engedtek, vagy hitet engedtek, hármat, aztán a mérkőzésen, de szekket sem engedtek, szóval alapvetően nyilván nem Rivers ennek a motorja, kell az ő jó, hát nem is a jó, de a hibátlan játéka kell ahhoz, hogy ne veszítsék el a mérkőzéseket, de valahogy nincs meg az a plusz benne, ami mondjuk egy főcsoport döntőbe kell szerintem a továbbjutáshoz.
Igen, de szerintem eddig is sejtettük azt, hogy Riversben nem lesz meg az a plusz, de tud egy jobb szintet nyújtani annál, amit Brissett tudott nyújtani az elmúlt években. De itt a szezon pont arról szólt, hogy Rivers akkora csalódás, hogy amiért őt idehozták, azt a szinten sem nyújtja. És ezen a mérkőzésen elhozta szerintem Rivers azt, amiért őt idehozták, és nem vagyok benne biztos, hogy tőle jogos lenne többet várni. Szerintem, ha ezt a szintet hozza, akkor ő rendben van, és igazából itt az a kérdés, hogy, hogy az elkapó szekció, a futójáték, a támadófal feljavul-e végre arra a szintre, amit nagyon várunk a Colts-tól, a védelem fogja el tudni a hátán vinni a csapatot, mert azt vártuk a szezon elején, hogy a Chiefs és a Ravens után a Colts legyen a harmadik csapat, és jó, most a Ravens nincsen ott, és most a Ravens ki lehet cserélni a Steelersre, de hogy a Colts ezt a szintet hozza, akkor szerintem súrolják ott a EFC-n belül a harmadik helyet, vagy akár arra lehet esélyük.
De igazából ezt lehet, hogy azért mondhatjuk, mert a többi csapat meg váratlanul alul teljesít, tehát a Ravens egyértelműen alul teljesít, fellépni nagyon senki nem lépett a helyükre. Oké, van egy pár stabilan teljesítő csapat, mint mondjuk a Browns vagy a Raiders, de az igazat megvalva őket sem hisszük el jobban, mint a Colts.
A Bills lehet ott meg, ugye a Titans még, aki...
Igen. Bennük talán még nagyobb a potenciál.
Igen, mint a Browns, Raiders, Dunán szerintem jobbak, de tehát, hogy nagy polszti különbség nem feltétlen van egyébként köztük sem.
Egyébként Reich munkásságát azt hova sorolnátok, mert én bevallom, egy picit szerintem többet vártam ennél kreativitásban, meg úgy összességében, csapat összerakásban is. Oké, tökül ez a Colts, és most azért egy komoly csapatot vertek meg, ráadásul hosszabbításban, hátrányból visszakapaszkodva, de nem érzem a támadó oldalon azt a pluszt, amit egy Reich fajta kvázi zsenitől meg vártunk volna.
Igen, most kevesebb az ilyen kreatív játékhívás, mint amit láttunk az utóbbi években, nem tudom ez mennyire vezethető vissza arra, hogy most Rivers lett az irányító, vagy hogy milyen okozati kapcsolat lehet a kettő között, de igen, egy kicsit én is többet láttam Reichtól, bár mondjuk azt tetszik például, hogy egy QB sneakre belütte Brissettet, mert az egy ilyen kreatív dolog volt, amit tudjuk, hogy Rivers utál QB sneaket nyomni, és akkor az a legjobb opció, hogy oké, Brissettet megcsinálja, tehát ez mondjuk egy elég jó dolog volt legutóbb, ugye, tőle, de igen, tehát ezt egyetértek összességében többet várok Reichtól, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon jó edző. Kis csalódás talán, de azért azt sem mondhatjuk, hogy nagyon rosszul teljesítene, vagy rosszul edzősködne, mert azért jó ez a Colts offense játék összességében, többet vártunk.
Igen, abszolút én is egyetértek, hogy Reichot nagyon magasra helyezem, és sokat is várunk tőle. Igazából nem is az van a probléma, hogy nem Rivers-el dobáltatnak orvaszájba, hanem odaadják Jonathan Taylornak, de valahogy nem működik ez a futójáték. Jó, azon a meccsen sokkal jobban nézett ki, de hát a Packers-nek volt a futás elleni védelem, és szerintem még ennél is jobban kellett volna, hogy menjen a futás, mert azért csak-csak meg tudták fogni, és ez a támadófal sokkal többre hivatott, nagyon komikus volt a mérkőzés végén, az a folyamatos holding, és mentek egyre hátrább, és majdnem a mérkőzésbe került. A futójáték nagyon botladozik, úgyhogy meg, hogyha nem is dobálsz annyit reverse-el, én több olyan sémát várnék, amikor az elkapó szabadjára játsza magát. Vagyis nem az elkapó, hanem a séma. Mint mondjuk Michael Pittman Jr. TD-nél, ott is egy nagyon jó play hívás volt és működött. Úgyhogy ebben én is hiányolok azért Wright-tól, de lehet, hogy egyszerűen csak Rivers-nak a képességei nem illik bele az ő rendszerébe, és ezért nem tud ugye, az ő képességei kamatoztatni.
Igen, a futójáték egyébként arra is ki akartam térni, hogy az meglepő, hogy nem megy, mert tényleg ilyen támadó fallal igazából nem látom az okát, hogy ez miért nem működik. A másik pedig, hogy tényleg elkapók viszont nincsenek, tehát ott is ez a probléma, sőt, ott olyan nagyobb probléma van, mint a Packersnél, hiszen Hilton ugye nem ma régi jön maga már, és igazából most Pitten a legjobb elkapó, aki meg most lendül csak bele, tehát most utóbbi pár héten egyébként már tök jól játszott, de azért nyilván egy újoncról beszélünk, és azért nem a legjobb, hogyha egy újonc az első számú elkapót, főleg, hogy csak második körös, meg minden, tehát azért ilyen szempontból is vannak hiányosságok vagy problémák a Coltsnál.
Hát nekem Pittman óriási kedvencem volt a draft show-ban, nagyon-nagyon szerettem a játékát, és most is nagyon kedvelem, szerettem, és jó látni, hogy kezd belelendülni, mert a szezon elején kicsit aggódtunk érte, hogy basszagú lesz, aztán tényleg javul a játék, hogy a legutóbbi 3 héten talán 200 yard fölött szerzett, most pedig egy egészen jó meccse volt, úgyhogy csak 3 elkapása volt, de mégis szerintem tényező volt a meccsen, és fontos pillanatokban lépett előre. Hilton az, aki nagyon-nagyon visszaesett, és egy jó Hilton mellett egy jó Pittman, egy nagyon erős dúó lenne, és ott van még azért Pascal, meg azért vannak jó kiegészítő emberek, úgyhogy nem feltétlen látnék ekkora problémát, csak nem számítottunk arra, hogy Hilton egyszerűen ennyire elfogy idényre.
Igen, egyébként Pittman tipikusan az a felépítésű elkapó, akit Rivers szeret keresni, meg tömni a labdával. Az a probléma, hogy én nem értek egyet azzal, hogy jók a kiegészítő emberek, most is 11 különböző embert vett célba Rivers, és végigböngészve a neveket, hát inkább ilyen rosszer végi dolgok jutnak eszembe, mint hogy egy kezdőnyi ember, de nyilván velük is lehet haladni. Aki nekem abszolút pozitív csodás, és akivel látok fantáziát is itt ebben az offense, az ugye Hines, aki egy futó, de hogy elkapóként is nagyon veszélyes.
Hát lehet a Packers elkapó sorához hasonlítom a Colts-ét, és úgy nem néz ki annyira rosszul. Menjünk át a következő mérkőzésünkre, ami a Las Vegas Raiders Kansas City Chiefs lesz. Andy Reid-ék 35-31-re nyerni is tudtak. A szezon során már másodjára tudja felvenni a Raiders a regnáló bajnokkal a versenyt. Las Vegas tudja megütni ezeken a párharcokon a Chiefs szintjét, vagy Mahomes-ék nem hozzák a vár szintet, és teljesítenek kicsit alul magukat, mert összességében ez egy jó színvonalú, látványos mérkőzés volt. Dani?
Szerintem a Chiefs offense az hozta magát, és igazából inkább ha a Chiefsbe keressük a hibát, akkor a Chiefs defensebe kereshetjük nyilván. Szerintem inkább a Raiders játszott magasabb szinten, vagy a Chiefs szintén, hogyha így egymáshoz akarjuk talán őket mérni. Kár parádésan játszott, tehát szerintem jobban játszott, mint Mahomes, vagy legalábbis minimum olyan jól. Azt hiszem a PFF-nél a karrierje legjobb meccsértékelését kapta Kár ezen a meccsen, úgyhogy az is sokat elmond talán, de azt is látjuk, hogy az utóbbi hetekben Kár jól játszik. Ez az offense nagyon hatékony, nem olyan látványos, mint a Chiefs-é, vagy mint több más csapaté, de nagyon hatékony, és nagyon jól működik, és úgy látszik, erre a csoportnak is nagyon felszívják magukat a Raidersnél, mert látszott a tűz a csapatban most is, legutóbb is ugye volt ez a tiszteletkör legutóbb a Chiefs stadionja körül, ami kicsit felpaprikázhatta a hangulatot, de az biztos, hogy nagyon fel voltak készülve erre a meccsre.
Egyetértek Danival, és Kár úgy játszott jól, hogy nem checkdownokra volt szorítva, hanem elég magas átlagban dobálta az olyan passzokat, valamint azt ki kell emelni, hogy azért a személyzet is segítette őt, tehát Waller, Agolor, Rucks, amikor szerephez itt, jól játszott szintén, és jól vannak összerakva ezek a támadások, nagyon-nagyon hatékony ez az offense, nem csak a passzjáték, hanem egyébként a futójáték is, és hát van egy kiváló támadó fal itt is, akik nagyon segítik azért Carr munkáját. Úgyhogy abszolút egyetértek abban, hogy a Raiders nőtt fel inkább a Chiefs mellé, mint fordítva. Ellenben a védelmek azok egyik oldalon sem voltak a helyzet magaslatán.
Hát igen,
Mahomes ellen nem is várjuk azért a legtöbb védelemtől, hogy a helyzet magaslatán legyen, de igen.
Hát de fordítva meg furcsa, hogy oké, hogy a Chiefs védelme nem egy top védelem, de azért nem gondolnánk, hogy Derek Carr ennyire szint tud szedni egy védelmet, és valóban nagyon kreatívan játszott a Raiders offense, és mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy Aguilar szintű elkapóra szüksége lenne az Eaglesnek, akkor lehetne mondani, hogy...
Packersbe elfogadnád a gulót?
A Packersbe?
Igen.
Hát, Valdez Scantling helyére abszolút, figyelj, hosszú játékokat hozza, el is kapja, a bravúros elkapása jönnek, az ideje Aguilar persze, hogy kellene. Furcsa azt mondani, de hát szerintem végés volt az idei Aguilar, mint Valdez Scantling, vagy bárki ott a rosteren nálunk.
Igen, csak hogy mennyire lehet Aguilarnak hinni így hosszú távon igazából, szerintem ez a kérdés.
Szerintem a Rodgers dobál egy Aguilarnak, ő képes Tonyánből is egy életképes tight endet csinálni, úgyhogy szerintem az féli meddig biztosíték lenne arra, hogy működjön a dolog.
Ennyire a Valdez Scantlinggel is működnie kéne a dolog.
Jó, van az a szint, ami már még Roger se segít. Nem, ennyire nem akarom bántani Valdez Scantlinget, mert pont az fáj, hogy a sebessége megvan, a testcselei jók, elszakad, még útvonal futóként sem rossz, de egyszerűen kulcs szituációkban hibázik, droppol, mindegy, lenne benne potenciál, és egyszerűen nem tud felnőni a feladathoz. Igazából nálam csak ez fáj nála.
Patrik, jól visszakadaintatod a beszélgetést a Packers-elkapókhoz, és ezhez jutsz, hogy...
Valahogy mindenről ez jut eszembe, de egyébként, ha már itt tartunk, akkor két évek megkérdezi Árontól is azt, amit tőled megkérdeztem tegnap, hogy Carr játékát látva, és nem csak tegnap előtt, hanem egy egész szezonban, te lecserélnéd őt, hogyha lehetőséged lenne mondjuk egy nem korszakos tehetséged, de egy viszonylag jó irányítót szerezni.
Hú, most ha kicsit Gruden bőrébe akarok... Nehéz úgy gondolkodni, hogy Gruden nem egy könnyű feladat, de ide jössz a Raidershez, van egy csapat, ami eladja a legnagyobb értékeit, saját képedre akarod alakítani a csapatot, még meg is mondod Carrnak, hogy nem nagyon számítasz rá, de beáll ő a sorba, elismeri, hogy te vagy a főnök, le is teszi a névjegyét az asztalra, jól játszik, meg tud újulni, úgyhogy igazából lehet mondani, hogy Carr kinőtte Gruden emberének. Meg az önbizalmát elnyert, és Gruden alatt lett jobb irányító. És szerintem ez Grudennek is tetszett annyira, hogy akkor mondhatja azt, hogy én csináltam Carrból egy jó irányítót, és ő az emberem, úgyhogy nem biztos, hogy akar majd ő hozni egy fiatal tehetséges irányítót, meg most már annyira jól játszik az a Raiders, hogy nem fognak tudni top tehetséget draftolni, és szerintem játszik annyira jól a Raiders, hogy nem is biztos, hogy kell hozni Carr mögé egy embert. Jó kérdés, nekem ez már az a szint, hogy én biztos, hogy megadnám a következő évet bizonyításként, mert az offense már lassan készen van, egy jobb védelmet össze tudnának tenni, akkor meg kell nézni, hogy a rájátszásban, kulcs szituációban is tud-e így játszani Carr, mert hogyha igen, mert láthattuk, hogy Alex Smith is játszott nagyon jól az alapszakaszban, de a rájátszásban, amikor nyomás van, és igazán szükség van arra, hogy ő egy emberként megnyerje a meccset, vagy megnyerje gémeket, szituációkat, arra azért ritkán volt képes, vagy nem volt képes. És azt még nem tudom, hogy Carrban ez benne van, és a lehetőséget magadnám neki. Ha elbukunk a rájátszásba, akkor lehet, hogy hoznék mögé egy fiatal irányítót, mint Mahomesnál, mint a Chiefs Mahomes, de én jövőre mindenképpen megadnám neki a lehetőséget, mert szerintem kiérdemelte. De én is készültem egy kérdést, már hallgattam az adásotokat. Mahomes tudná-e Super Bowl-ba jutni ezzel a Raiders-szel? Mert az offense is úgy tűnik a séma megvan hozzá.
Kapjuk hozzá Andy Reid-et, vagy nem?
Ugyanezt akartak, hogy az Andy Reid-et.
Ezen gondolkodtam én is. Az első kérdés Andy Reid nélkül, és utána az, hogy Andy Reid-en. Mert itt akkor jön az a kérdés, hogy Gruden és Andy Reid között mekkora a különbség. Mert oké, hogy Andy Reid zseni, de Gruden is jó munkát végez. Patrik?
Nehéz erre válaszolni, azért Andy Reidet én sokkal jobb edzőnek tartom, mint Grudent, és Azért, mert Gruden egyébként nagyon szépen összerakta ezt a Raiders-t, mert egyáltalán nem hittem benne, egy nagyon-nagyon szép filozófiát rakott maga mögé, vagy az egész mögé, viszont egy Super Bowl győzelemhez pont egy olyan plusz hiányzik belőle, ami a Reed-ben megvan. Tehát az a mai modern felfogás, az a kreativitás szerintem hiányzik Rudenből, ami Reed-ben megvan, és így szerintem Mahomes magába kevés lenne ebben a csapatban, kell az a edzőgárda, és bármennyire is jó irányítanak tartom Mahomes, annyira azért nem tartom tehetségesnek a Raiders keretét, hogy mondjuk az edzőgárda ne legyen mögé rakva. Nyilván ez egy olyan elméleti kérdés, hogy sose fogjuk megtudni, mert Mahomes rengeteget dobna ezen a Raiderson, és pont ugye ki lenne cserélve Kár, akiben nem látjuk azt a plusz, viszont egy egész jó irányítónak tartjuk. Úgyhogy szerintem nem lenne meg egyébként az edzőgárda nélkül, ez egy jó kérdés.
De egyet értek, hogyha megfordítom a sorrendet, akkor a második kérdés, hogy Reed-del együtt szerintem egyébként bőven lenne esélye itt a csapatnak a Super Bowl-ra, mert azért a Chiefs védelmes olyan jó, meg a Raiders védelmesen, hogyha csak Mahomes visszük, nekem az a bajom, hogy Mahomes és Gruden stílusa nem egyezik igazán, tehát nem látom azt, hogy Gruden olyan játékokat hívna, vagy olyan playbookot rakna össze, ami a leginkább fekszik Mahomesnak. Ezért szerintem tényleg nagyon más a stílusuk, más a filozófiájuk, mondjuk, hogy inkább Andy Reidet és Grudent akarom összehasonlítani ilyen szempontból, hogy ezért nekem annyira nem tetszene ez a házasság, hogyha ez így összejönne. De ez igen, ez egy olyan kérdés, mint hogyha berekjük a Mahomes-t a jelenlegi Jetsbe, akkor hány győzelmet hozna?
Hát szerintem nyerne egy meccset. Igen, mert nagyon nehéz, meg közben meg otthon, hogy Derek Carr-ra nem tudsz annyira kreatív játékokat hívni, bár ezen a mérkőzésen meg volt, hogy Carr megoldott a improvizációból, ami szintén nagyon új volt nekem, de még az is, hogyha lehet, hogy Grudenben is lenne több, ezt nem tudjuk, de lehet, hogy ő is tudna kreatív offense-t felrakni, hogyha Mahomes lenne az irányító, és azért ott van Josh Jacobs, egy jó támadófal lehetne, mély futása, egy jobban futásorientált csapattal, kreatív játékokkal haladni, a védelem ugyanúgy borzasztó, úgyhogy szerintem csomó minden megvan ebben a Raidersben, ami egy Mahomes-szal sokáig elrepítetné, Super Bowl-ban én sem biztos, hogy hiszek, meg elhinném, de lehet, hogy Gruden most már engem kezd annyira meggyőzni, hogy egy Mahomes-szal egy főcsoport döntőt szerintem el tudna érni. Hát na, majdnem azt mondom, hogy biztosan, vagy lenne annyi a csapatban.
Nem picit többet beszélünk a védelmekről. Bocs, csak mondja te, mert én más témát akarok váltani.
Ja, csak gyorsan itt akartam, hogy most is azért jó esélye a rájátszásban lesz a Raiders, hogyha 67%-ot ad neki most a 538-re, és hogyha Jetset beérik, akkor már 74-et, úgyhogy az elég valószínű, hogy az Raiders be fog jutni a rájátszásba. Most tényleg Mahomes meg van akkor a zseni, hogy ott egy-két meccset jelenthet igazából, tehát igen, azt most főcsapodon tényleg eljuthat, az szerintem egy full reális dolog Grudennel együtt, szuper, hogy győzelem az már talán meccesebb.
Én csak arra akartam gyorsan kérdezni titeket, hogy nagyon sokat beszéltünk itt a támadósorokról, meg a két irányítóról, de hogy a védelmekről kevesebb szó esett, és nyilván azért, mert nem teljesítettek jól, nyilván nem olyan könnyű ilyen offenzek ellen jól játszani, de hogy alapvetően hova tennétek a két csapat két védelmét? Például a mostani Chiefs védelem a tavalyi képhez képest hol szerepel? Képes lehet-e ez a Chiefs védelem úgy játszani, hogy annak Super Bowl győzelem legyen a vége? Mert talán nincsenek azon a szinten, vagy konzisztensen nincsenek azon a szinten.
Hú, az érdekes, mert ezt a kérdést konkrétan felírtam, hogy ez a védelem gyengébe, mint a tavalyi, és hogyha igen, akkor van annyival gyengébb, hogy gondja akadjon a Chiefsnak a rájátszásban.
Hát ha megnézzük a keretet, akkor olyan nem nagyon változott a tavalyi évhez képest, tehát de igen, de teljesítményben is úgy látom, hogy egy kicsit alul maradnak a tavalyhoz képest, de azért Spagnuolo egy elég game plan, vagy matchup specifikus edző, aki úgy a matchupokhoz próbálja alakítani a védelmét, az majd szerintem a rájátszásban talán jobban kijöhet, legalábbis nyilván ebben reménykednek a Chiefs-nél. Nyilván okozhat problémát, mert az összességében egy gyenge védelem, de annyira jó az offense a túloldalon, hogy majd, hogy nem mindegy, hogy milyen védelem van Mahomes mögött, ez nyilván túlzás, de hogy
meg egyben nem rossz.
Gyenge védelem, mert egy ilyen offense azért az, egy ilyen csapat azért az ott lesz mindig.
Gyenge ez a védelem. Gyenge ez a védelem, és tavaly sem voltak jó, csak hoztak egy, már egy ilyen nagyjából közepes szintet, de szerintem amiben jó az a Chiefs védelem, az, hogy tudnak labdát szerezni, és ezt majdnem minden meccsen megteszik, és hogyha a fontos szituációkban, a rájátszásban is labdákat fognak szerezni, azért vannak sztárjátékosaik, akik fel tudnak lépni, akár Tyron Matthew meg tudja csinálni a play-eket. Szerintem ezért ez nagyon fontos, hogy összességében nem egy jó védelem, de vannak tehetségek ebben a csapatban, ebben az egységben, még hogyha nem is sok, és ezért ez szerintem egy fontos dolog lehet majd a rájátszásban a Chiefs-nél, hogy ez a védelem teljesen reménytelen, bizonyos szituációban meg tudnak villanni.
Igen, a 8. helyen vannak egyébként kérőszakott turnoverekben idén, úgyhogy az jól mutat nyilván, tehát 15-öt szereztek eddig, amúgy egy kicsit több, mint egyes átlag, vagy sőt, másfeles átlag éppen a meccseken, nyilván ez elég jó dolog. Eldönthet egy-egy meccset, de azért erre meg nehéz hagyatkozni, hogy oké, okay, majd a védelem szerzett két labdát, de tehát, hogy ha tényleg a támadósorban, majd hogy minden drive-ban TD-t szerez, akkor egyszer-egyszer csak megállítja a védelem az ellenfelet, tehát azért nyilván, ha mások oldalán is egy ennyire jó támadósor, akkor jó kis meccs lesz belőle, de igen, kevésbé számít a védelem, mondjuk ezt inkább.
A harmadik mérkőzésünk pedig a Los Angeles Rams Tampa Bay Buccaneers lesz, ahol Goffék 27-24-re nyerni tudtak. Mennyire vártál ezen a mérkőzésen Rams győzelmet? Mennyire kaptad azt a játékképet, amit vártál, Patrik?
Én nem Rams győzelmet vártam, nem azt tippeltem az FK-s tippjátékban. Ettől függetlenül nem mondom azt, hogy teljesen meg vagyok lepve. Benne volt ez is, hogy a Rams tud nyerni. Azért fokozatosan szépen felépítgették magukat az elmúlt időszakban. Egy jobb edző is ül szerintem a padukon, és talán ez volt az egyik döntő tényező az este, hogy McVay ügyesen Goffalá tette azt a játékrendszert, ami az irányítónak működik. Arians meg valamiért egy gunslingert akar csinálni Tom Bradyből így idősödő korára, ami nem feltétlenül jön be, és nem csak azért, mert Brady képességei már nem feltétlenül vannak ez meg, hanem azért sem, mert alapvetően ezek azért nehezebb játékok, főleg egy olyan defense ellen, ahol két nagyon jó formában lévő corner van, és ez nem is tette lehetővé, hogy ezen a mérkőzésen ezek a játékok megvalósuljanak.
Igen, egyrészt tök jó, hogy Patrik most olyan meccsről beszélünk, amiről a tippről kell, úgyhogy nem beszéltünk, hogy végre volt egy jó hétfő esti rangadó, amit be tudtunk tenni az adásba.
Végre.
Igen, ilyenkor új vélemények jönnek ismét, úgyhogy ez tök jó. Igen, ugye én is Buccaneers tippeltem, de nem én is ugyottam bele, hogy azért ez a meccsen meg lehet a Ramsnek a győzelem, és teljesen értek a Patrikkal, és nem csak a támadó oldali edzői különbség, hanem a védő oldali edzői különbség is szerintem szerepet játszott, mert Brandon Staley szerintem nagyon tényleg remek munkát végez a Ramsnél. Todd Bowles pedig egyszerűen nem tud változtatni az előrefelé írt stratégiáján, és azt sem értem, hogy az előrefelé írt stratégiája az miért az, ami jelenleg, mert ez a zónázós nem presszelős dolog, ez egyáltalán nem működik jelenleg, úgyhogy sok kérdőjel van nagyon szerintem a Buccaneers edzői stábjában, és tényleg, hogy Patrik mondta, Ariansnak a rendszerén is nagyon változtatni kéne, hogyha ebből a Buccaneersből Super Bowl csapatot akarunk látni, és ezt valószínűleg nem fogják megtenni, mert egyébként eddig sem tették meg. Úgyhogy nagyon sajnálom, mert ez a Buccaneers nekem nagyon szimpatikus volt idején, vagy nagyon vártam, hogy ők nagyon jók lesznek, de most ez a folyamatos edzői, hát nem is tudom, mit mondjak, bénázás, vagy változtatásra való hajlandóságnak a hiánya, csak kijövök ebből valamennyire. Szóval ez engem nagyon frusztrál, és így nem látok annyit itt a Buccaneersben, mint amennyi lehetne bennük.
Hát mondtuk, hogyha te egy bandwagonra felszállsz, az ki fog siklani, úgyhogy ezért probléma lehet itt a Buccaneersnél. Meg a másik, hogy lehet, hogy Arians úgy van vele, hogyha Palmerből tudott egy olyan irányítót faragni, aki végül megdobta a hosszúakat, és hogy vele működött a vertikális offense, akkor egy Brady-vel miért nem működne.
Hát működött.
Igen, igen, egyszer elmentek a NFC döntőig. Igen, úgyhogy ez szerintem is komoly probléma, meg fájó, hogy egyébként összességében ez a Buccaneers szerintem egy jó csapat. Brady még mindig egy jó irányító szerintem, azt megmutatta már az idei szezonban, hogy a képességei rendben van, a mentalitása rendben van, még mindig akarja, még nem kényelmesedettel, oké, hogy Tom Bradyről van szó, de még mindig egy pontos irányító, jól olvassa a játékokat, és egy sokkal Brady barátabb offenzzel, meg hát ha lenne egy jó futójáték, de hát azért ott annyira nincs. Mondjuk Ronald Jones jobb, mint amit az elmúlt években nyújt, de azért volt onnan hova fejlődni. Úgyhogy, hát igen, szerintem ebben az offenzben sokkal több lenne, a védelem azért előre tudott lépni, de fájó, hogy valóban az edzői gárda az, ami úgy tűnik, hát gátat falasszabb ennek a csapatnak.
Több dolog is itt elhangzott, amire reagálnék. Egyrészt, hogy Brady egyébként szerintem is jól játszik a szezonban, de ezen a mérkőzésen nem játszott jól ő sem. Most az egy más kérdés, hogy rossz játékok voltak hívva, és ezekbe hibázott bele, de ettől függetlenül szerintem a szezon egyik legrosszabb mérkőzését hozta le a Saints meccs után. Nyilván alapvetően azt mondom én is, hogy az ő tapasztalata elég lehet ennek a Buccaneersnek egy jó rendszerben, most azért az este után nem nagyon dicsérni. A másik, amit mondtál, hogy a futójáték alapvetően csak az futójátékot, amikor földön teszik meg a futók, még nem is feltétlenül hibáztatnám, de hogy nem tudnak elkapni ezek a futójátékosok, az Brady mellett nagyon-nagyon nagy hiánycikk lesz, és
erre jobban... Más nem várunk.
Hát igen, de lehet, vagy hát nem tudom, hogy kit tudnának felválni hirtelen bárhonnan a PS-ből, vagy ki fog tudni feljavulni, de Bradynek nagyon kéne egy olyan checkdown futó, aki kisegít ilyen helyzetekben, és még gyorsan Dani Bowles kritikára reagálva annyi, hogy ez a zónázás, ráadásul a Rams ellen a legnagyobb öngyilkosság, akik a legjobban használják ki a zónák közti réseket, szóval itt tegnap igazából ebből a háromból mind a három katasztrofális volt a Tampa részére.
Igen, teljesen full értek az összes, amit mondtál, tényleg az, hogy Brady ez a meccs a legrosszabb játékát hozta a szezonban, és oké, mondhatjuk, hogy szar a rendszer, és nem ezzel kéne működni, ettől függetlenül azt is ki kell mondani, hogy egyébként ő tényleg nem játszott jól ez a meccsen, sőt, kifejezetten gyengén játszott. Futóknál ugye Keyshawn Vaughn lett volna ez a szereplő, akit a harmadik, negyedik körben, nem tudom, hol draftoltak. Akkor utáltam a húzást, mert láttam, hogy belőle nem lesz semmi, és ez látszik is, hogy nem lett belőle semmi, mert konkrétan pár is tud kerülni, és ez egy general manageri hiba, hogy ezt az elkapni tudó futót nem találták meg Bradynek, és ez nem csak egy Brady specifikus dolog, tehát ez minden offenszben kell egy ilyen futó, és ez látjuk, hogy nincsen, mert a két futónak három dropja volt ezen a meccsen, és most targeteket.
Négy targetből három.
Talán ötből szerintem, de egyébként nem igen. Tehát, most hirtelen nem találtam meg a targetet, de hogy három dropjuk volt, és egész szezonban ezt mutatják. Tehát tudjuk, hogy Ronald Jones és Leonard Fournette sem tud elkapni. Ez nagyon nagy probléma, és tényleg nehéz erre mit mondani, hogy ebből mit lehet még kihozni, mert most annyira nem találnak senkit.
Új Jones azért brutális, hogy ekkora bász, mert ő még emlékszem, hogy a draft show ideje alatt, vagy akkor még nem volt draft show, csak a prospektről még beszéltek, Alvin Kamarához hasonlították, hogy majd lábon is olyan veszélyes lesz, elkapásban is zseniális a csávó, aztán láttuk belőle, hogy nagyon katasztrofális első jó volt a második éve. Majdnem, hogy még rosszabb lett, és akkor most erre mondom, hogy ez a harmadik éve sem jó, de legalább nem vállalhatatlan a kategória, vannak talán közepesebb mérkőzései, de a futójáték persze még mindig borzasztó, mert Bradynél inkább itt az egész szezonjára akartam mondani, hogy ezen a meccsen valóban nem volt jó, de a rövid játékokat szerintem megoldotta, amikor meg kell dobni, de inkább az, hogy sokan azt mondják, hogy na vonuljon vissza Brady, ez az a mérkőzés volt, inkább lehetett azt a Saints meccsre mondani, de szerintem még ő még mindig van olyan szinten, hogy nem feltétlen rajta múlik, vagy benne még mindig megvan az a képesség, hogy elvezesse a csapatot Super Bowl-ig szerintem, és inkább erre akartam reagálni, és sokan azt mondják, hogy na, akkor vonuljon vissza. Tény, hogy nem volt egy jó meccs, de még nem volt annyira katasztrofális szint, hogy akkor itt táblákat kellene lengetni, hogy Brady menje haza.
Szerintem volt az olyan rossz meccse, mint a Saints elleni egyébként. Tehát, hogy szerintem kifejezett, hogy gyenge volt ez a meccsen. Most ez nyilván egy más, tehát ez két külön kérdés, hogy ez a meccsen milyen volt meg, hogy mit látunk benne, mert azzal meg persze egyetértek, hogy egyébként az egész szezon tekintve jól játszik, és hogyha lenne egy Sean Payton mellette, akkor szerintem ez a csapat ez mindenképp a Super Bowlért menne idén, mert amúgy a jobb napjaikon látjuk, hogy mennyire jók tudnak lenni, csak hát az a baj, hogy limitáltak abban a szempontból, hogy nem tudnak változtatni egy. Tehát az egy dolgot, amit jól csinálnak, azt leveszi az ellenfél, mint hogy levette a hosszú labdákat most a Rams is, meg levette a Saints is legutóbb. Nem igazán tudnak újat kitalálni, és ez tényleg szerintem ez torpedozza meg az egész szezonjukat.
Említettétek, hogy McVay megújult idén, Goff alá egy nagyon-nagyon jó rendszert rakott, és erről beszéltünk, hogy ez a Rams összekapta magát, feljavult a támadó fel a Ramsey, Williams duo nagyon-nagyon erős, ez a secondary egészen félelmetes, de biztos, hogy csak a rendszer teszi ennyire jóvá Goffot, vagy most már azért neki is újra megjött az önbizalma, gyorsan olvassa a játékot, megdobja, pontosan dobja meg, hogy ez teljes mértékben McVay érdeme, vagy most meggyőrt Goffnak is az önbizalma, és ő is jobban játszik, és ő is hozzáteszi azt a részét, amire azt tudjuk mondani, hogy ez már Goffnak is az érdeme. Patrik?
Nyilván nem csak McVay érdeme, de 80%-ban az ő érdeme szerintem, és így picit megjött azért Goffnak is az önbizalma, könnyen jön meg úgy valakinek az önbizalma, hogyha egyszerűbb dobásokat kell megcsinálni, nincs rajta folyamatosan nyomás, mert a támadófala sokat javult, és ezáltal azért ő is elhiszi magáról, hogy nem kell temetni a karrierét, de azért én ezt fullba inkább McVay-nek és a rendszernek adnám, hogy legyen 80-90%-ban az övüké, és akkor
végül is.
Jó, hát mondhatjuk azt, hogy akkor igen, nekik adom teljesen. Nyilván annyiban annyit, hogy Goff legalább a kötelezőket megdobja. Tehát nem egy átlagon alul irányítónak tartom, egy átlagos irányítónak, aki egy ilyen jól működő rendszerben meg tudja oldani a feladatát.
Igen, szerintem egyébként Goff az irányító, aki egész karrierében pontosan ugyanazt úgy tudni elmondani róla, mint amit már két éve mondunk, hogy a jó a rendszer és nyugodtan passzolt üres elkapókat ő nagyon pontosan meg fogja találni, de ha már nyomás van, ha már nincsenek üresen elkapok, akkor nem fog ez működni. Egy ilyen irányító, ez valamilyen szinten hasznos, meg valameddig lehet vele jutni. Láttuk, hogy azért volt Super Bowl-ban, tehát azért ez egy hasznos tulajdonság, hogy legalább jó szituációkban tényleg nagyon pontos. Nem emeli ki őt semmi igazából a korrekt irányító közül. Ezen kívül tényleg fontos. De hogy extrát, meg ha valami nem oké, akkor ő már fogja kihúzni a csapatot a csávából.
Ha már Derek Carr-nál beszéltünk arról, és beszéltetek a Triple Coverage-ban, hogy ő franchise irányító-e, vagy hogyha van rá lehetőség, lecserélnétek-e, vagy kell-e kockáztatni. Itt Goffnál szerintem még érdekesebb, mert Derek Carr jobb játékot hoz idén, mint Goff, meg most már benne, mint hogyha a hosszú labdák is meglennének, a improvizációs képességek is úgy tűnik, mint hogyha feltörnének Derek Carrból egészen hihetetlen. Goffnál ezt azért nem nagyon látjuk, hanem tényleg az, hogy egy jó rendszerben hoz egy jó játékot. Hogyha ebben a McVay rendszerben lenne egy kreatív irányító, aki képességekben képes akár önmaga helyzeteket kreálni és mérkőzéseket eldönteni, megkockáztatnátok egy ilyet, hogy egy kisebb felcserével, ahogy megszerezték Watson, Mahomes, hogy 1/10, 12, 1/14 környékén a Rams kockáztasson egy irányítót, és hozzon Goff mögé, vagy hoz annyira stabil szintet Goff, hogy nem éri megkockáztatni. Patrik?
Nehéz azért egy ilyen fiatal irányítónál, aki 1/1 volt, ezt mondani, hogy meghúzzon egy ilyen dolgot a csapat. Azonban én se látom Danival egyetértve azt, hogy Goff valaha is jobb lesz ennél, de bele lehet magyarázni, hogy mindig fiatal Goff, és hogy tud egy kicsit fejlődni, és így már nehéz azt mondani, hogy sokat áldozzon a csapat egy ilyen felcseréért, és nyilván attól függ, hogy mennyit kell áldozni, ki az az irányító, tehát ez sok összetevős ez a dolog, csak Goff életkora miatt szerintem ez még nagyobb csapda, mint Kár esetében, úgyhogy nehéz erre a kérdésre választ adni.
Igen, meg az a kérdés, hogy McVay rendszerében egyébként kell-e egy extra irányító, mert ez is egy valid kérdés lehet, hogy most, hogyha ott játszana egy, most nem, ahhoz nem akarok mondani, de itt mondjak egy Watson, mondjuk egy Watson, amik ő is tudta, másik legjobb fiatal irányító, másik legjobb fiatal irányító, most jó, de mondjuk legyen egy Watson, akkor nyilván valamennyi jobb lenne a Lopez. Hát akkor rosszabb lenne a Lopez. De hogyha most egy Watson lenne ott, akkor marginálisan jobb lenne a Rams offense. Nem tudom.
Nem lehet, hogy McVay tudna egyébként egy kreatívabb irányítóval még egy jobb rendszer tennél?
Lehet.
Tehát most nyilván ugye ebbe a rendszerbe beletenni lehet, hogy fölösleges lenne, de nagyobb lenne a tárház esetleg egy jobb irányítóval.
Egyébként meg tudná futni lábon akár sokkal szélesebb.
Ti kit vártanátok egyébként? Goffot vagy Kárt most az offenzetek élére?
Hú, de jó kérdés.
Ki az olcsóbb?
Amúgy igen.
De akkor ezek szerint teljesen ugyanoda tesznek a két irányító, csak az életkor meg a pénz számítana.
Az a baj tényleg, hogy nagyon hasonló a két irányító szerintem. És oké, most ebből láttunk egy-két meccsen, hogy most egy kicsit extra játékot tudott hozni, de hogy azért utóbbi egy-két évet nézünk, és nem is fejletlen teljes karriert, akkor is azt mondom, hogy azért nagyjából ugyanaz a két irányító, most tehát stílusra is, képességekre is azért nagyjából hasonló, Kár is azért nyomás alatt elég gyengén szokott általában játszani, úgyhogy hát legszívesen egyiket sem, ha ez a kérdés. Ha már valaki nálam maradt, akkor az már egy érdekesebb kérdés, hogy őt mennyire tudom leváltani. Hát
egyik sem egy vezéregyéniség. Még azt sem tudom mondani, hogy az öltözőre olyan hatással van, hogy ő tudja motiválni a csapatot, és fontos az, hogy ott van a pályán. Még ez sem jön be egyiküknél sem, de Kár mellett szól a tapasztalat, meg azt, hogy több mindent látott, szerintem egy-egy szituációban látjuk azt, hogy ő merész lenni, Goffnál azért több leolvadást látunk, vagy hogyha ég a ház, akkor nála nagyon-nagyon ég. Oké, hogy Kárnak is voltak egészen borzasztó meccsei, de valahogy én őt jobban látom, hogyha McVay rendszere mondjuk nem működne alatta, akkor egy ilyen nagy bajban olykor-olykor ő működ, nem tudom, meg olcsóbb is. Én lehet, hogy Derek Carr-t választanám, meg ott könnyebben tudod azt mondani egy Derek Carr-nál, hogy jó, akkor lépjünk tovább, és vagy hozhatunk mögé úgy egy irányítót, hogy nem annyira megosztó, meg Goff fiatal, ezért még nehezebb a szituáció, úgyhogy lehet jobban jársz egy derekára. Patriknek ez mi a véleményed amúgy?
Nem, bocs, majd utánvonom.
Hasonló teljesen, mint nektek, de én egyébként Goffban azért több fantáziát látok, mint Kárban, mert hosszabb volt a karriere Kárnak, és semmit nem tudott kihozni. Goff egyébként, ha azt nézzük, megjárt egy szuperbot, amit például Kár nem tud elmondani, tehát nem igaz az, hogy mindent látott, amit például Kár nem. Én a kettő közül Goffot választanám, nyilván csak akkor, hogy oda tartok egy pisztolyt a fejemhez, és választani kell egyet, mert amúgy nincs annyira nagy különbség a kettő között, hogy erre tiszta és egyértelmű választ tudjak adni.
Jó, de Kárnak nem volt sose olyan edzője, mint McVay, és lehet, hogy ha Kár lett volna abban a ráncban az irányító, ugyanúgy elmennek a szuperbólik abban az időben.
Azért Gruden is most beszéltünk rá, hogy azért egy elég jó edzőnek számít. Én pont most megnéztem itt a PFF értékeléseket az irányítóknál, hogy oké, az utóbbi két meccs nagyon jól sikerült Kárnak, de hogyha az előző két meccset kivesszük mindkét irányítónak, konkrétan egymás mellett vannak PFF értékelésben, tehát hogy full ugyanott vannak, 70,5-70,8, tehát full ugyanaz a két irányító kvázi teljesítmény, mert most oké, Kárnak volt két jó meccs ezzel azért. Két nagyon jó meccsel pontosabban, ezzel feljebb került a listán, de így érdekes volt, hogy dolgosan, azért csak játszottam egy pillanatra vele. Úgyhogy legszívesebb egyiket sem választanám, és hogyha nulláról indulok, akkor inkább próbálkoznék egy újoncal, és akkor ez valamilyen szinten végülis arra a kérdésre is válasz, hogy lecserélném-e őket, kettőjüket, tehát hogyha most így gondolkodom, és nem kell halott pénzben nyelnem, stb. Akkor lehet, hogy inkább egy újoncra próbálkoznék. Nyilván az is a lehetőség kérdése, hogy ki tudsz raptolni, ki be mennyit látsz. De hogyha most az lenne a kérdés, hogy mind a ketten szabadügynökök, és adjak-e hosszú távú szerződést bármelyiküknek, akkor biztos, hogy nem. Tehát egy évre leigazolnám mondjuk őket, és akkor hátra találok egy jó újoncot, de hosszú távon nem kötném le egyiket sem.
Ha már itt a fantázia világa vagyunk, még egy villámkérdés ezzel kapcsolatban. Patrik, Denver Broncosnál Goff, Carr vagy Drew Lock?
Mondom, az utolsót kizárhatjuk.
Igazából csak ezt akartam hallani.
Az előző, tehát a másik kettő közül meghallottátok az előbb a válaszomat, tehát nyilván Goffot válaszolnám a háromban.
Rendben. Még itt a Ramsről beszéljünk egy kicsit, mert valóban úgy tűnik, hogy összeállt ez a secondary, mert McVay-nek a rendszere. Mennyire lehet egy igazi fekete ló a Rams ebben a NFC-ben? Mert talán előző héten is beszéltük, hogy nem nagyon van favorit az NFC-ben a Packers is, azért bútácsol olykor, akkor a Buccaneers is, a Seahawks is, nem nagyon tudunk mondani olyan csapatot, aki verhetetlen lenne. A rendben akár lehet egy Super Bowl menetelés? Patrik?
Lehet szerintem. A támadó és védőfaluk van annyira domináns, még most a támadófaluk meglepetésre Whitford nélkül is viszonylag jól teljesített, és ez a két csapat itt annyira fontos, hogy el tudom képzelni, hogy ezek mentén akár Super Bowlba jutnak. Nincs meg az az X-faktor az irányítójukban, ami kell ahhoz, hogy megnyerjenek egy Super Bowl, mint ahogy nem is nyerték meg annó Goffal, de egy hasonlóan jó menetelés, ha minden összejön nekik, akkor el tudok képzelni, mert a védelmük meg még talán annál is jobb formában van, mint abban az évben volt.
Jön, Dani, mondja.
Nem, csak hogy nehéz NFC-ben Super Bowl csapatot tippelni, mert szerintem nem emelkedik ki itt senki, és még az AFC-ben mondjuk látjuk a Chiefs Steelers, pedig az NFC-ben nem emelném ki akár a Steelers, akár a Saints-et, akár a Packers-t, akár a Seahawks, tehát igazából szerintem a Rams is odaérhet hozzájuk.
Akár. Igen, épp azért tudjuk elképzelni, mert senki nem emelkedik ki, és el tudjuk képzelni, szerintem, hogy ezeket ők is megverik.
Jöjjön a következő rovatunk, ami a Heroes and Zeros. Dani, kit hoztál?
Taysom Hill-t hoztam hírónak. Írok is róla elég hosszan majd csütörtökre a hétjátékaiba. Nagyon jól mutatkozott be, hogy a kezdő irányítóként. Én nem vártam, hogy ő majd így jól fog tudni játszani. Ehhez képest 23 passzából 18 sikeres lett, és ebből az 5 sikertelenből volt egyébként 2 drop, meg egy leütött labda. Futás is jobban ment, és a Saints offense az jobban átlagolt a földön is, és a levegőben is, mint a szezon eddigi részében. Úgyhogy nem tudom, mennyire hiszem el, hogy ezt a következő pár meccsen is fent lehet tartani, bár mondjuk ugye Broncos Falcons Eagles, tehát igazából nézhetjük úgy, hogy hozhatja a következő meccseket is. Majd a cikkben ki is térek arra, hogy egyébként most nagyon jól játszott, az egyértelmű, segítette a Falcons defense-nek a gyengesége, a Sean Paytonnak a zsenialitása, mert tényleg jó rendszert rakott alá, sok play action-nel, sok motion-nel, de azért láttunk olyan hibákat is, vagy olyan jeleket is tőle, amik nem biztos, hogy majd minden védelem ellen és minden szituációban megállják a helyüket, de ettől függetlenül azt mindenképp el kell mondani, és azért híró, mert nagyon jól játszott ez a mérkőzésen, és ezt most nem lehet ilyetülesen ki, attól függetlenül, hogy mi lesz vele a későbbiekben.
Hát igen, talán kevesen várták, hogy ő irányítóként beáll, mert már az idei szezonban mondtuk azt, hogy svájci bicskának se annyira jó, és úgy tűnik, hogy irányítóként most le tudott hozni egy korrekt meccset, úgyhogy valóban nem veszi el tőle senki. Nem gondolom, hogy ő franchise irányító lenne, de azt talán bizonyította, hogy képes lehozni egy mérkőzést, úgyhogy irányítóként nézzen ki. Patrik, tiéd a szó.
Én a Panthers defense hoztam, mivel lenullázták a Lions-t, és ez még akkor is nagy teljesítmény, hogyha Patrisa teljesen inkompetens volt ezen a mérkőzésen is, és hozhattam volna a Lions-t, mint zero.
Én
nem
hoztam.
Akartam, igen, láttam, hogy ezt megteszi más helyettem, de inkább ki akartam emelni ezt a fiatal Panthers defense, hogy nagyon sokat szittuk őket az év folyamán, hogy nem segítik az offense dolgát, de hogy ezen a mérkőzésen, ha nem is csodásan, de viszonylag jól játszottak, 5 szekket mégiscsak begyűjtöttek, és hát ki kellett használni azt, hogy nem játszottak a legjobb skill playerek a Lionsnál, ezt megtették, úgyhogy egy említést szerintem mindenkit megérdemeltek, ezért őket választottam.
Én CeeDee Lambet hoztam, aki szintén nagy kedvencem volt az idei drafton Michael Pittman Jr. mellett, és ugyan most nem volt egy annyira kirobbanó mérkőzés, ahol 100 yard fölött hozott volna, de volt a mérkőzésen egy olyan elkapása, egy olyan touchdown elkapása, ami abszolút leesett az állam, mikor láttam, és mindent megmutatott abban a játékban, amit én nagyon szeretek Szívilemben. Jó szezonja van, már ideje volt elhozni őt híróként, bár nem ez volt az a mérkőzés, amikor mindenképpen megérdemelte volna így összességében, de ez az elkapás annyira fantasztikus volt, annyira egyedi volt, annyira látványos, hogy én odaadom neki ezt a díjat, és bízom benne, hogy majd, mikor újra összeáll az az offense, Prescott felépül, nem lesz ennyire dilettáns ez a Cowboys védelem, akkor majd egy jó csapatban lesz ő első vagy második számú elkapó is, a képességeit tudja bizonyítani, mert tényleg egy fantasztikus játékos, és parádés volt az elkapás.
Egy újabb életű díj az Árontól.
Igen, igen, igen. Beálltam ebbe, úgyhogy hű vagyok önmagamhoz.
Korai életműdíj, de igen.
Hát igen, szezon műdíj, vagy nem tudom.
Igen, hát igen, mondhatjuk, hogy akkor a hét újoncon állam, de még annak is erős kicsit a díj. Ilyen Áron tiszteletbeli díjat küldünk Cindilemnek. Jöjjenek az írók. Kezdjük most Patrik veled.
Jó. Én a Bengals támadó falat hoztam, akik megfosztottak minket Joe Burrow-tól, vagy hát ez egy nagyon erős megfogalmazás, hogy ők fosztottak meg, de mindenképpen zéróként kell őket említeni. Az egész szezon folyamán nagyon rosszul játszottak, ezen a mérkőzésen se tudták megvédeni a franchise irányítójukat, és hát egy nagyon sajnálatos sérülés szenvedett az 1-1-es QB, akit nem láthatunk idén, és hát remélem csak, hogy teljesen rendbe fog majd jönni itt a következő évre. Szóval a Bengals támadó fal hozta a rossz szokását, és borzasztóan teljesített, aminek egy bórós érzés lett az ára, és ezért választottam őket zérónak.
Hát mikor megláttam azt a sérülést, abszolút leraktam a telefonomat, és ezt nem hiszem el. Fú, láttam kimerevítve is az ütközés meg a pillanatot, horror, borzasztó, és hát beszéltük azt a draftkor, hogy ha valami mi miatt feltetjük Burrow-t, az pont az, hogy ez egy olyan támadófal, ami miatt akár szanaszészethetik, most jött egy horror sérülés, tényleg amennyire jól játszott idén, csak szurkolni tudunk annak, hogy megúszta, hogy százszázalékosan vissza tudjon térni.
Igen, sajnos ugye nem is csak sima ACL szakadás lett, hanem elég hasonló volt Wentz sérüléséhez, és ugye Wentz a 11. hét, nem 14. héten sérült meg is, a következő szezon a 3. hetében tért vissza, ugye Burrow most 3 héttel korábban sérült meg, tehát elvileg pont a szezon kezdetre lenne kész ugyanezzel a rehabilitációs idővel. Tehát nem túl jó dolog, hogy kiadja az egész holt szezon, tehát azért az nyilván nem segíti a fejlődését, bár olyan, tehát hogy nagyon jól játszott, úgyhogy nem kell óriási fejlődés feltétlenül, de igen, tehát nyilván nem.
Ez fiatal irányító, szüksége lesz azért rá. Dani, kit hoztál?
Én a tuti tippjeinket hoztam múlt hétre, mert 0-4-del végeztünk, úgyhogy szuper ajánlásra, nem volt még ilyen hetünk idején, úgyhogy, de volt egyszer, ó, most nézem.
De volt, már én emlékeztem rá.
Igen, hetedik forduló volt egy ilyen.
Meg egyébként a saját... Úgy sikerült össze, hogy még a Broncos ellen is tippeltünk, úgyhogy ez igazán nagy teljesítmény.
Ja, egyébként a saját sima tippjeimet is hozhattam volna erre a hétre, mert 4-14-el zártam a fordulót, ami elég csúnya teljesítmény volt, de hát eddig olyan torony magasan vezettem a szerkesztőségi tippeset, hogy esélyt kell adni mindenkinek. Mondjuk ezt, de nem így történt, tehát ez eléggé mellé ment ez a hét.
Ha akarta, se tudtál volna rosszabbul tippelni, nem?
Nem, ráadásul három meccset átraktam, tehát nem volt az eredeti tippem, és átraktam, és mind a három elment, úgyhogy úgy középezőben, nice. Úgy jól sikerült, mert azt hiszem 8 volt a legjobban nálunk a szerkesztőségben a héten, úgyhogy azzal már pont jól lettem volna, hogy nem rakom át őket, de ez van.
Az én zírom pedig a Lions, Patrik már azért megemlítette őket, és hát én csak folytatni akarom a szidásukat, mert tény, hogy Patricia a borzasztó vezető edző, és talán Adam Gase után ő a második edző, akinek úgymond szurkolok a kirúgásának, mert ez a Lions azért keretre nem ennyire borzasztó csapat, hogy egy ennyire gyenge Panthers védelem ellen, oké, hogy voltak hiányzók az offenszben, de egy ennyire gyenge Panthers védelem ellen nem lehet 0 pontot szerezni. Egyszerűen nincs olyan, még a Jets is szerezne ellenük pontot valahogy. Ez tényleg megmagyarázhatatlan, úgyhogy még 20 pontot a védelem, teljesen rendben van. De hogy így lenullázza őket ez az épülő, foltozgató Panthers, nem tudom hova rakni, és tényleg a Lions már azt mondták az idei szezonban, a tavalyi szezonban, az azelőttiben is ezt sorolhatnám a végtelenségig, hogy na ez az az év, mikor összeállnak, hát nem, idén se, Stafford szerintem egy jó irányító, a elkapó szekció jó, a védelem sem teljesen dilettáns, és nem tudnak összerakni egy évkézláb csapatot, úgyhogy nálam ez a teljesítmény volt, ami megkoronázta a Patricia érát, meg a Lionsnak a történetét is, pedig jó lenne látni egy csapatot, ami egy jó Lions, mert tényleg már nagyon sokat szenvedtek a szurkolók, de lassan szerintem Cleveland Browns magasságokban emelkednek.
Kicsit alulat reprezentáló szerintem a Panthers defense, mert azért, ahogy Patrick mondta, azért eléggé összeálltak most már, vagy összeállogatnak így a szezon második felére, de jó, most nem mondom, hogy egy jó egység, csak azt mondom, hogy nem ennyire
jó, nulla. Jó, hát muszáj a dráma ilyen előadni.
Igen, de nyilván egyébként a Lions azért bőven lehet kritizálni régóta, úgyhogy ez nem újdonság, amit itt Patrisáig művelnek, de ettől függetlenül olyan rossz nézik, mert rossz volt nézni ezt is.
Van egy rövid témánk az Around the NFL-ben, Patrik hozott egy felvetés számunkra, és mivel kíváncsiak vagyunk, hogy egyet tudunk-e vele érteni, vagy vitatkozni fogunk, utána pedig elmondjuk a tuti tippeinket, és reméljük, hogy nem 0-4-el fogunk zárni ezen a héten.
Igen. Szóval én az NFC East gyengekedését látva fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy egy 4 vagy 5 győzelmes csapatnak tényleg ott van-e a helye a rájátszásban, illetve igazságos-e ez a többi csapattal szemben, hogy mivel csoport első lesz, ott valaki mindenképp helyet kap a rájátszásban, és így nem feltétlenül a legjobb 7 csapat lesz ott a rájátszásban, hanem valaki egy szerencsés csoportból besúrran. Ugye annak idején az NBA-nél, és sőt most is sokszor felvetődik az a kérdés, hogy ugye ott a keleti konferencia annyival gyengébb, mint a nyugati, hogy a nyugati 9., 10., de akár 11. csapat is úgy marad le a rájátszásról, hogy mondjuk a keleti 7., 8. simán verni, de lehet, hogy még az 5., 6. is, és az NFL-nek is el kellene gondolkodni esetleg azon, hogy átreformálják itt a playoffba jutók rendszerét, hogy mondjuk minden konferenciából a legjobb 7 mérlegű csapat jut be, függetlenül a csoporttól, vagy ti nem variálnátok ezen a hagyományon, mert jól van az így, néha becsúszik egy ilyen év, aztán vagy esetleg egy vegyes megoldás is lehet, hogy mondjuk a leggyengébb csoport győztese játszik egy ilyen, szintén az NBA-ből lopva egy ilyen play-in mérkőzést az utolsó playoff helyért. Ti mit láttok, mennyire látjátok egyáltalán jogosnak ezt a felvetést, illetve mennyire tetszene nektek, hogy ez így történne?
Dani?
Ez az utolsó, nem utolsó, ez a play-in-es, nem tetszene, mert ugye akkor egy meccs van egy héten, és azt többi csapat pihen, tehát az mondjuk NFL Ben szerintem nem is megvalósítható meg jól. Szerintem igazából most ezzel a rendszer akkora probléma nincsen, mert most utóbbi 20 évben 3-szor volt olyan, hogy negatív mérlegű csapat jutott be. Ugye a Seahawks, a Panthers, meg most fog bejutni a valaki, Cowboys talán. Szóval azért ez egy, nem egy túl sokszor előfordul dolog, hogy azért szerintem változtatni kelljen. Ráadásul most mennyivel szívesebben nézitek a Bears-t, mint a Cowboys-t a rájátszásban, tehát igazából, na jó, hát...
Csak gyorsan közben szúrva, hogy itt nem feltétlenül a negatív mérlekkel van baj, meg azzal, hogy gyenge mérleggel jut be valaki, hanem hogy például a negyedik kiemelt helyet is elviszi ez a csapat, és hogy mondjuk újra lehetne osztani azt is, tehát nem feltétlenül azzal, nem konkrétan mérleggel van baj, hanem hogy az mindenképpen a negyedik legjobb mérleget elviszi például a konferencián belül.
Az egy reális változtatás, hogy mondjuk akkor a negyed, tehát mondjuk a csoport győztesen egy nem feltétlen játszon otthon, ezzel úgy mondjuk rendben tudok lenni, de azt szerintem maradjon, hogy a 4 csoport győztes bejut, és akkor a 3 legjobb mérleggel rendelkező. Az, hogy ne játszom otthon egy ilyen rossz mérleggel végző csoport első, elmögé mondjuk be tudok állni.
Igen, erre a másodikra én is azt mondom, hogy jobb lenne, hogyha a mérleg alapján osztjuk ki az igazságosabb rendszer, hogyha már erre épül az egész NFL rendszer, hogy az alapszakasz teljesítménynek legyen értelme a rájátszásban, és csak most már csak egyetlen egy pihenés van, akkor ugye a hazai pálya még inkább fontosabb, úgyhogy a másodikban én is abszolút támogató vagyok. Itt az elsőnél pedig egy a hagyomány, én szeretek újítani, általában a sportágokban, hogyha ez magát a rendszert is jobbá teszi, meg a élvezhetőségi faktort is javítja, a nézőknek is jobb, de szerintem itt a csoportmérkőzések sokkal izgalmasabbak ezáltal, hogy ennyire fontos az első helynek a megszerzése, és oké, hogy van egy borzasztó csoportunk, de így legalább a szezon végén ezek a meccsek nem totál érdektelenek lesznek, nem teljesen kuka, hanem kapunk egy gyenge csapatokkal, de mégis egy kiki meccset, egy vérbeli csatát.
Tehát azt és így... kévesebben fogsz nézni az utolsó héten egy Giants Dallas-t, mert kiki meccs lesz, mint egy, nem tudom, Tampa Ramset?
Nem fogom vagy... szívesebben nézni, de úgyis nézni kell, vagy valaki nézni fogja, hogyha egyáltalán van ilyen. És mégis jobb, hogyha ezeket így kell nézni, mint hogyha mondjuk az egész csoport kuka lenne, akkor szerintem már a csoportokat is nagyjából eldobhat. Mert az ősi rivalizálásoknak vége, hogyha nincsen csoportgyőztesed igazából, meg akkor talán lehet, hogy a sorsolási rendszert is újra kellene gondolni.
Ellenben, hogyha a csoport győztes kiesne, mint biztos résztvevő, akkor sokkal több csapat, sokkal tovább versenyben lehetne, mert nem vinnének el egy biztos playoff helyet azzal a csoporttal, hanem az utolsó playoff helyre sokkal több csapat sokkal tovább ácsingózhatna.
Ez is igaz, nem, bár nem ezzel, hogy bejött a hetedik csapat is, vagy a rájátszásba, ezzel talán azért közelebb kerültünk ahhoz, hogy azok a csapatok, akik rájátszás szintű csapatok, azok bejutnak.
Meg szívesebben nézünk egy tétel rendelkező Cowboys Giants-et, mint egy tét nélküli Giants Cowboys-t.
Valami
igen, azzal lehet összehasonlítani.
Csak azt mondom, hogy akkor még lehet, hogy lenne tétje más mérkőzésnek is, mert nem lenne ott egy biztos csoport első, aki elviszi a helyet. A
akkor meg ennek nem lenne tétje, tehát innen elveszel, akkor ott hozzá. Hát,
igen, igen, csak két rosszabb csapatot látunk tét meccsen, úgy meg az egy két jobbat, vagy két közepeset.
Egyébként könnyen előfordulhat az, hogy jobb mérlege lesz végül az NFC East győztesének, mint a 8. legjobb NFC csapatnak határeset. De Bears 5-5-tel áll, a Cowboys 6-10-el fog szerintem végezni.
A Vikings is lehet még jobb mérlegű. De
Vikingsnak még 3-at kell nyerni a maradék 6-ból, hogy jobb legyen. Az, hogy egyenlő lesz, az oké, az simán.
Hát és azt nem tudod, melyikre az több esélyt, hogy a Vikings nyer 3-at, vagy hogy a Cowboys nyer annyit?
A Cowboys.
Igen? De most nem tudom, hogy
sorsolás
megnézem.
Ja, most ez csak egy példa volt, de hogy simán kijöhetett volna úgy, hogy nagyobb esélye van annak a csapatnak többet nyerni, akár aki még in the hunt van.
Nyilván, meg ugyanúgy kijöhet az, hogy fordítva is, úgyhogy.
Várjuk a kedves hallgatóknak és nézőknek a véleményét kommentben, hogy ti variálnátok-e, vagy jó ez a rendszer, és akkor jöjjönek most a tuti tippjeink villámgyorsan. Dani?
Chiefs Buccaneers, nálam a Chiefs fog nyerni edzői képességeknek és hasonlóknak a segítségével leginkább erre húzom fel azt, hogy a Chiefs meg fog nyerni, amellett, hogy Mahomes irányít.
Patrik?
Én a Cardinals győzelmet hoztam a Patriots ellen. Egyszerűen ez a Patriots nem egy jó csapat, a Cardinalsnak pedig nagyon kell a siker, úgyhogy szerintem mindent meg fognak tenni.
Lehet, hogy nem leszek spreaden belül, úgyhogy majd lehet, hogy Dani megvétózza, hogy most hirtelen néztem, és ott nem milyen spreadet láttam, hanem moccot, aztán, de a Giants Bengals hoztam Giants győzelemmel, talán spreaden belül van épp, de ha nem, akkor majd keresek egyet, és akkor elküldöm, nehogy megint kimaradjak, mint múltkor.
5,5 nem vagy
szóval. Akkor az nem jó. Mindegy, akkor majd még én keresek egyet, azt elküldöm, ha valaki nagyon érdekel, akkor nem tudom, bekommentelem az FK-hoz.
Brankóz elleni meccset tudom ajánlani.
Azt néztem, de hát Saints Brankóz.
Amúgy az is csak 5,5, az a vicc.
De az nem jó nekünk, nem?
Nem, az nem.
Na, igen, igen, úgyhogy már még kitalálom, hogy itt néztem. Hát,
igazából Colts Titans maradt, Cowboys Washington
maradt. Hát, hogy meglepetést kell tenni.
Houston Lions maradt, Ravens Steelers, de van még az összes háladásnapi meccs maradt például, meg még kettő vasárnapi.
Ravens Steelers. Igen, amúgy ez mind nagyon-nagyon szoros, na mindegy. Szóval, mondjuk, ha már jött a boldom, hogy Alex Smith hozta a meccsét, meg megvan a győzelem, úgyhogy, na mindegy, ezt még elküldöm, de akkor legyen most így világgyorsan a Washington győzelme. Elbúcsúzunk, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.